Est illeti. Jelenleg 20 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 25-26 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egyes részén felhős, másútt derült az ég. A borultabb körzetekben eső, zápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 16 és 25 fok között alakulnak az értékek. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, délmúlt 4 perccel.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Névjegy Berec András mesemondó.
Rákus, Rákus, hova lettél? Szép hírebből, de kiestél. Már mi nálunk a magyar szó, ritka mind a fehér holló. A csatában trombitálnak, mint a sasok vívni szállnak, s fáj szívem, fáj, ha ezt látom, hazám földjét sírva szántom. Fáj szívem, fáj, ha ezt látom, hazám földjét sírva szántom. Barna kislány a faluból, ne vigy vizet a Rákosból, magyar csonton folyó víze, könnyektől sós annak kíze. Magyar csonton folyó víze, könnyektől sós annak íze.
Csak tiszta forrásból jut az ember eszébe azonnal, ahogy Berec Andrást meghallja. Ha szabad előhúzakodnom egy személyes véleménnyel, a 30 éves rádiós tapasztalatom alatt, noha híres emberek tömkelegével beszélgettem, még sohasem hallottam olyan embert, aki ennyi magyar szót ismer, beleértve a nyelvészeket is. Figyeljék mondat főzését, meséjét. Ő Berec András, énekes és mesemondó, a budapesti aszfalton nőtt fel.
Édesapám Sőregen született, Felvidéken, most Szlovákiához tartozik, egy apró falu, harmadik gyerekként. Ő kóstolhatta a lekvárt a konyhába, szerencsés harmadik volt. Az első szülött fiú, a földön kellett a nagy ó betűt tanulja, mert mikor szánt az ember, hosszú száró ó betűket karcol a földbe. A másodiknak, leánynak jól kellett férjhez mennie. Édesapám volt, aki igazából már iskolába járhatott, és lehetősége volt, hogy képezze magát. A batyiba úgy járt Rimaszombatba iskolába, hogy lóháton kiment az ajnácskői vonathoz, rávert a lónak a valagára, és akkor az meg haza nyargalt szépen. A trágyás szekéren megtanulta az alapot, a latin nyelvet, és ez az, amiért később 10 nyelven fordított. Prágában közgazdasági egyetemet végzett, Debrecenben francia-magyar szakos tanárként bölcsészkart, és 48-ban a Pázmányon meg a jogot fejezte be. Ha valamit nem kedvére szóltam, rögtön mondta, hogy ez, fiam, germanizmus, azt ott jobban mondhatnád, úgyhogy egész apró gyerekkoromtól ez nekem élmény volt, hogy kevés mondatot tudtam az ő javítása nélkül a fogam közt kiereszteni. Édesanyám Kunhegyesen született, egy híres nótafa, tréfa csináló ember volt az édesapja, Tanka Gábor, aki naponta több kocsmát is megjárt. Koldulta az új nótákat szinte. Nem jött haza egyetlen estese, úgyhogy valami új nótát kine csikart volna valakitől. Azt megtanította akár hajnalba is a gyerekeknek, felugrajtotta őket, és addig kínoszta őket, még nem tudták, ez volt az ő magnetofonja. Sok élményt mesélt még róla, majd talán később még ejtek egy pár szót, ha belefér. Na de a lényeg, hogy sok dalt kapott, tehát akarta, nem akarta, megkapta őket. Pestre jött, mint sokan mások, édesapámat az iskola kergette, őt sok minden más. Itt ismerték meg egymást. És gyári munkás lett édesanyám, és akkor egy barátnője könyvtárba szalasztotta őt, egy könyvér, ahol édesapám meg valami könyvet olvasott. És ott kezdődött az életem, mikor egymásra néztek. 43 éves korában szült édesanyám, mint elsőt és utolsót. Úgyhogy ami ideje volt, azt mind rám pazarolta.
Milyen gyerekkora volt, és az hol zajlott?
Budapesten zajlott, a Vadász utca 27-ben. Minden honnan oda tértem vissza, mert ott volt az otthonunk. Második emeleten, egy öreg bérházban. Francia udvarnak mondják azt a jelenséget itt Budapesten, ahol a szakrális középpontban a szőnyegporoló van, alatt a macskák pihennek, és cserepes virágok, és a folyosó végén több helyütt közös vécé. De 4 méter magas szobák, úgyhogy lakható, szép kis hely volt az. Máig is, hogy Budapestet kezdem nem szeretni, azért, hogy mégis szeressem, bebesétálok ilyen belső udvarokba, és akkor egy kicsit megnyugszom, hogy még azért van arca neki. Még madarak költenek ilyen belső udvarokba. Tudok olyan pesti belső udvart, ahol halottak napján egy öreg márványasztalon gyertyát gyújtanak az emberek. Láttam olyan öntött vaskádat ilyen udvaron, aminek oroszlán karma volt, nagyon szépen megmintázva, és benne kukoricát vetettek. Ott volt benne a szép fekete föld, és jó magasra felnőtt a kukorica.
A Vadász utcából hogy lehet úgy felnőni, hogy megőrizze ezt a szép kiejtést és a magyar néptalt és a magyar mesét?
Csak feltételezéseim vannak. Hát az egyik az az, hogy mint mondtam, abban nőttem föl, hogy kiigazított mindig édesapám, ha valamit nem úgy szerkesztettem. Vagy ha a mondatrend nem tetszett neki, egyet morgott, akkor újra kísérletet tettem. A másik meg, hogy nem volt nekünk soha televíziónk, és volt időnk mindig egymásra. Én 43 éve televíziótlan ember vagyok, és boldog vagyok, mert úgy vettem észre, hogy a 7 órától este 10-ig terjedő időszakban a legérzékenyebb az ember. Akkora már pont elég fáradt ahhoz, hogy a nagy dolgokra is kíváncsi legyen, és még éppen eleven ahhoz, hogy fel is fogja őket. Munkából hazajönnek a szülők, gyermek és az iskolából, össze lehet egy kicsit bújni. A televíziónak ebben az időszakban van a legfontosabb mondani valója szintén. Nehéz egy szülőnek versenyezni a tévével, mert a tévé távoli országok legrangosabb eseményeit hozza be a házba. A szülő csak sápadt gondolatokat tud hazahozni. A felesége se olyan szép, mint akiket a televízióban mutogatnak. Csak az a különbség, hogy az övé. És én amit kaptam, az mind én rólam szólt, meg a környezetemről. Hát azt gondolom, ez volt az első és legfontosabb. Ez után pedig, hogy mivel nagyobb élmény az életembe sose ért, mint amilyen meséket otthon hallottam, ezért felnőtt korban nagy varga betűk után elmentem, és ezt a világot kutattam föl előbb Moldvában, Erdélyben, és amit otthon a Vadász utcában én mozaikokban kaptam meg, azt egyszer csak kezdtem együtt látni. Nem csak az éneklő embert, hanem az ünneplőt, a termőfölddel birkózót, a kocsmázót, a lakodalmast, úgyhogy hát ez máig szóló élmény. És ha valami szerencsém volt az életbe, talán éppen az, hogy azt csinálom, amit szeretek. Munkahely nélkül, de reggeltől estig, főnök nélkül, és azt csinálom nappal, amitől éjszaka nem tudok aludni.
Azt hiszem, hogy a varga betűkre is érdemes néhány szót szánni.
Igen, hát jó tanuló voltam az iskolában, irodalom órán halusta voltam is, de a mondat szerkezeteimet szerették a tanárok. Énekórán ötöst adtak, de sűrűn mondták, hogy azért a kórusba nem vesznek be.
Ez fájt?
Nem fájt. Tudtam én, hogy miért nem vesznek be.
Miért nem?
A kórus éneklésben ebbe a nyugat-európai, közép-európai iskolán fölnevelkedett kórus éneklésben ott van az örömérzet, hogyha pont ugyanazzal a hangerővel éneklek, mint a szomszédom, ha beleolvadok a közös nagyba. Nekem, hogyha elborult az eszem, és megfeledkeztem magamról, mert olyan szép volt a dallam, én már nem törődtem, hogy a szomszédaim mit csinálnak, és akkor mindig intett a tanár, hogy hát kicsit vedd vissza, fiam, hát nem hallod, hogy egyedül te csinálod. Hát nem hallottam, mert nekem más volt arról a dallamról a elképzelésem. Aztán a szülői ház, meg a jó akarók, tanárok feltették lassan a kérdést, hogy hát mi akarok lenni. Ezt én soha nem tudtam. Mondták, hogy valaminek pedig lenni kell. Hát mondtam, én rajzolni nagyon szeretek, nagyon szeretnék festőművész lenni. Azt mondták, hogy a festőművészek azok általában tüdőgyulladást szoktak kapni, sokat köhögnek és manzárszobában halnak meg. Tehát ehhez nem volt kedvem. Viszont azt mondták, a jogi egyetemen az ember még minden lehet. És mivel én minden akartam lenni, hát elmentem a jogi egyetemre, amihez semmi közöm nem volt. Az ég egyadta a világon. Az volt a legnagyobb varga betű az életembe. Óriási kemény fából készült ajtók, amiket alig tudtam kinyitni, a kilincsük olyan magasan volt, hogy alig értem el. Ez volt a nagy élmény, meg néhány jó barátság, akiket nem fogok elfelejteni, mert kedves jó emberek voltak.
Mennyit végzett a jogon?
Hát 3 évet ültem én ott, és még halaszgattam is, úgyhogy nagyon szerettek a dékáni hivatalba. És egy nap, mikor megvilágosodott az elmém, mondván, hogy kérem az indexemet, hát majdnem megsirattak. Mondták, hogy elment az eszem. Hát legalább várjon meg, míg megbukok. Mondtam, én nem várok, mert most, hogy ezt a polgári jogot meg kéne tanulni, most én tisztán látom, hogy én nekem innen el kell mennem. Elmentem, és akkor azért végeztem mindenféle munkát, hogy járhassak gyűjteni Erdélybe, ne a szüleim nyakán utazgassak, és ezért aztán külön-külön munkákat végeztem. Hát az egyik az első arra, máig emlékszem, hogy mosogattam egy pizzasütőnél, és nagy élmény volt, mikor a tálcát így nagyon gyorsan kellett berángassam, mert egymásra tornyosulta, és egyszer csak nem engedte valaki. Mit hülyéskedik velem? Lehajoltam, hogy legalább a nyakát lássam, és hát évfolyam társaim jöttek megnézni, hogy kavarom a habot. Hát aztán szomorú volt, mert egy barátomért jöttek, hogy hát hol van. Akkor már ő elköltözött közülünk. Utána dolgoztam állami gazdaságban, sósavat hordoztunk körbe az országba. Az illatos úton fölvettük a muníciót, utána felugrottam a teherautóra, és jártunk kazánokat lemarni, amik már rozsdásodtak. Hát ez is szép volt nagyon. Dolgoztam ott egy Imike nevű emberre, aféle hajléktalan ember volt. A felesége és annak a rokonsága elzavarta őt otthonról, unalomból, és néha megverték a környéken. És mikor egyszer együtt elaludtunk a teherautónak a platóján, fölébredtem, és egy seregély szállt a teherautó platónak a túlsó végébe. És mondtam, hogy nézd oda, milyen szép, mert én olyan szürkének gondoltam a seregét, de a napfényben még okker sárga tollak is látszotta. És mondtam, nézd, milyen szép. Ő meg azt mondta, milyen jó, mert ő azt szokott tenni többek között seregét. És akkor ezen sokat elgondolkoztam, hogy hát így is két részre lehet osztani a világot. Van, akinek szép a seregé, van, akinek jó. És sokat forogtam ilyenek között, akiknek jó. Úgyhogy aztán többféle munkahely volt. A legszebb az erdő művelés, 16 szótag volt, amit a személyazonosságimba beírtak. Így volt benne, hogy időszaki erdőművelő, sétaút karbantartó. Ez a Pilisi Park erdőgazdaságnál volt. Erdőt ültettem, döglött rőzet ástunk el, szemetet szedtem. Ez volt. És akkor aztán egyszer csak jött egy meghívás, hogy hát menjek ki Amerikába énekelni 3 hónapra.
Milyen alapon jött ez a meghívás? Hát maga közben énekelt és mesél?
Hát persze mindenütt. Jártam táncházba, beültem a muzsikás táncházba, aztán a belvárosi ifjúsági házban. És ott, mikor táncháznak már kezdett vége lenni, akkor jött el az én időm, mert én ügyetlen táncos vagyok. Én mindig csak mellé ültem a táncosoknak, de sokszor épp úgy leigyzadtam, mint azok, akik ütötték magukat. Úgy sok helyzetben alul maradtam, mert azért a fiúk inkább azok tetszettek a lányoknak, akik forgatgatják őket, nem akik szépen ülnek. Úgyhogy volt hátrányom belőle. De aztán, mikor kezdett a mulatságnak vége lenni, akkor jött el az én időm, mert akkor aztán sok verszakot beleraktam, amit mások nem tudtak. Na, úgyhogy aztán idébb odább hírem kelt, és akkor egy zenekar azt mondta, hogy már annyit jártak a világban leány énekessel, kipróbálnák egyszer, hogy milyen volna a fiúval, és több véletlen műve, hogy én rám gondoltak. Többen is egymástól független, és elhívtak.
Most egy kicsit térjünk vissza arra az időre, amikor maga ilyen erdőkerülő, meg sétaút karbantartó, meg sósav hurcoló volt. Hát akkor nem érezte úgy, hogy ez méltatlan, hogy maga többre képes, és hogy eltékozolja magát az ilyen alantas munkákban?
Nem tudtam pontosan, hogy mi lesz ebből az egészből. Egyet tudtam pontosan, hogy amit csinálok, az az utamban van. Úgyhogy én gyorsuló vonatból szálltam ki. Egyáltalán nem fékeztem. Nagyot ütöttem, mikor ott hagytam az egyetemet. Láttam a szüleimnek a szomorúságát. A barátok megijedtek, hogy normális vagyok-e. De egy belső hang, amit én hallottam egyedül, azt mondta, hogy hidd el, hogy jót tettél, és ennek majd meg lesz a gyümölcse. Hát a kezembe voltak már olyan kifejezések, olyan mesék, olyan dalok, olyan emberi sorsok, akiket már nem lehetett otthon őrizgetni. Azt már lehetett tudni, hogy ezzel én tartozom. Ezeket meg kell mutassam az itt lakó embereknek. Mert én Pesten nőttem föl, és pontosan tudom, mi a hiány. Mi az, amire itt az emberek rászorulnak, mi az, amit éheznek, mi az, amit nekik ide elhozni kell. És ezért nem tudtam, hogy hogyan, de azt tudtam, most gyűjteni kell, és akármilyen munkával kikaparni az ehhez szükséges energiát, pénzt, és ezek erre voltak jók, és egyáltalán nem tartom fölöslegesnek őket. Az a varga betű is csak idézőjelben, nem varga betű volt, az nyílegyenesen haladtam én a saját dolgaim felé. Szép élmények voltak. Gyönyörű kifejezéseket írtam össze. Mikor a kertészeti vállalatnál dolgoztam, és esett az eső, hát az volt a legnagyobb örömöm, mert csak arról, hogy esik az eső, annyi kifejezést írtam össze, hogy egy füzetet meg lehetett vele. Hát például az egyik az úgy fogta föl a ritkás esőt, mint egy kukoricavetést. Mert azt mondja, ennek elmegyek a sorja közt. Tehát szárazon, megnézi a sorát, és kimegy belőle szárazon. Másik azt mondja, ez csak babirkácsol. És talán a szógyök a bab, mint hogy babra megy a játék, tehát annyira csak kicsi. Úgyhogy nagyon sokat. És úgy, hogy bementünk egy ilyen utánfutóba, egy nagyon régi, 60-as években voltak ezek a legömböített szélű utánfutók, bent elég vastag sár, és a fűmag zsákban, ahogy ott elszóródott ebbe a sárba, sokszor kinyílt. Tehát ott az utánfutóban lent finom pázsit volt, csákány oda támasztva mindenhova, és akkor persze a kötelező cigaretta, úgyhogy olyan misztikus homályban voltunk mi ott, és egy békési ember, meg egy szatmári ember ott voltak egy kézgyújtásnyira előttem, és egészen máshonnan fogalmazták meg a világot. Munka közben erre nem nagyon jutott idő, de az eső az kényszerű várakozásban ilyen szerencsés helyzetbe sodort.
Elértünk oda, hogy maga kiment Amerikába. Akkor már volt családja?
Volt, igen. Már akkor volt, vagy hát olyan egy éves volt István fiam.
Hogy találkozott a feleségével? Hogy választotta ki?
A feleségemet láttam, hogy igen jól táncol, és úgy feltűnt, hogy milyen hosszú a nyaka, és ehhez képest milyen széles a mosolya, úgyhogy nagyon magasra szökött. Neki nagyon jó rúgója van, mint máig, hogyha olyan a kedve, akkor elkapja a kapu félfát, ott a konyhába, inkább az ajtó félfát, és akkor így ezt a marosszéki forgatóst játsza vele. Olyan jó lesz utána a levese neki. Na úgyhogy hát megláttam, hogy milyen jól táncol. Ő is talán meghallotta, hogy miket dalolok. Egy idő után aztán persze őróla szóltak a dalok. És akkor hamar gyerek is lett.
Tehát egy éves volt a kisfia, amikor elment Amerikába.
3 hónapra mentünk el, és az egyik központi rendezvény az egy olyan erdőben zajlott, ahol 1500 éves fák is voltak a környéken, ilyen szekolja. Fák, ezek a Sierra Nevada-nak a nyugatra néző oldalán, Mendocino fölött volt. És hát persze óriási élmény volt 200 olyan amerikai emberrel találkozni, akik magyar népdalokért zarándokoltak el az Egyesült Államoknak a legtávolabbi pontjairól is. Matematikusok, geológus, számítógépes szakemberek, elsősorban tánctábor, de nagyon sokan tanulták az énekeket, sokan megtanultak magyarul. Úgyhogy azóta ott van az erdélyi szótörténeti tár például a könyvespolcán teljesen idegen embernek. Hát a többi meg fellépés mindenfelé. Parókián, tengeri hajón, iskolákban, koncerttermekbe. Hát különös volt. Na, onnantól ezt az életet élem. Onnantól a dalok meg mesék dobálnak ide-oda.
Nagyon zsúfolt a programja. Gondolom, hogy van egy notessa, egy naptár, amelyik tömve van, hiszen alig tudtunk időt egyeztetni most is. Sokfelé hívják, sokfelé ismerik már.
Igen, hát valóban apró gyermekektől idősekig, és egyetemi klubtól kezdve a szeretet otthonokig. Templom, kaszárnya, légadta világon minden helyre elsodrottam, és majd, ha időm lesz egyszer, papírra akarnám én azt vetni, amit én a színpadról láttam. Vagy hát nem a színpadról, csak mint előadó. Azt a másik előadást, amit ők tartottak, a közönség. Mert van nekem egy titkos térképem arról, hogy merre felé hogyan viselkednek, miközben a dolgaimat hallgatják. Hát, hogy a legkülönösebbet mondjam el, nem mondom meg, hogy hol történik a dolog. Kitűnő emberek konfliktusba sodródnak, mi a fontosabb? Az előadó felé fordulni, vagy megtisztelni az asztalt azzal, hogy a négy szék az asztal középpontja felé nézzen. Hát felmegyek a színpadra, és úgy helyezkedtek el asztal körül. És előadás elejétől a végéig a társaság egy negyedének a tarkóját láttam, két negyedének a profilját, és a hátra maradó egy negyednek pedig hát szemből láttam az arcát. Egyetlen ember nem fordította meg a székét, és ez a magyarországi térképnek csak egy bizonyos területén van meg, másútt ez lehetetlen. Hát ha onnan beszél valaki, már csak önvédelemből is arra fordítom a széket, hogy hát vajon megbolondult-e, vagy tehát csak annyi, hogy feltartsom a kezem, ha esetleg megdob valamivel. Itt a legteljesebb nyugalommal. Mikor ezt először láttam, meg voltam mérdő, hogy vajon ennyire nem érdekli őket, de akkor miért jöttek el? És kiderült, hogy nagyon érdekelt őket, nagyon szerették. És hosszú hálaadásról szó sincsen, egy kurta köszönöm, vagy annyi, hogy mikor jön el megint. És aztán eltolják a bicikliket külön tanyavilágba. Hát nagyon nagy élmény. Ezek pont olyan emberi gesztusok, hát ezerféle van.
A család hogy viseli azt, hogy maga állandóan úton van szinte? Úgy tudom, hogy most már 4 gyermeke van.
Igen, hát még egyelőre elég jól. Azt gondolom, ennek a titka az, hogy mindig elmondom, hogy mit láttam. Ez, hogyha elmaradna, nagy űr tátongana köztünk, de engem is nagy élményére közben, mert újra élem át azt a sokszor kevés dolgot, ami csak nekem tűnik kevésnek. De annak, aki mindig otthon van, akivel majdnem semmi nem történik, annak ezek mind óriásiak. Úgyhogy először mindig olyan nehezen esik elmondanom, de megerőltetem magam. És ez a kis erőfeszítés mindig megtérül, mert utána észreveszem, hogy hát de hát ez nagyon jó, és akkor végigmondom neki. Nekem is jó. Mert elmondani egy élményt, az egész más érzéseket ébreszt én bennem is, mint mikor átéltem. Pusztán attól, hogy meg kell fogalmazzam, sokszor akkor értem meg, hogy mi történt rajtam, mikor otthon átadom. Hát azt hiszem, hogy ez tartja karban a kapcsolatunkat. Különben tán kirúgna.
Mesével folytatjuk.
Egyszer egy leány elvevődött. Addig akkora volt a szája, mint a gyűszű. Aztán fültől fülig felhasadt neki. Mondta az embernek, hallod, kocogánfiak elévettek volt. Erígy ki valami tűzifájét, mert igen fázom. Lovat a szeker elé béfogta volt. Füle közé rittyentett. És egy magos falat megállott. Felszökött az ormára, s legvékonyabbik ágára kiült. És úgy kezdte vágni az ágat, hogy közben a törzsibe gyönyörködött. Ezért habár a szél nem futt, hopocikált. Hát igen, mert maga alatt vágta a fel. Arra jött egy békebeli húszár. Hallani lehetett a hüvelybe, hogyan rozsdásodik a kardja. Foga közt kőpipa, rég, hogy szükség volt rá. Fejbe a húszár deci lötyögött. Az nem egy deci, s nem kettő, az annyi, amennyitől a húszár a lován még megmarad. Ettől azonban a gondolatai úgy meg voltak nyúlva, mint apró ember árnyékon a szentületkor, három szomszéd hossza. Amit nem látott, azt megtudta. Meglátta az egyik szemes sorkából, hogy egy ember társa bajba sodródott. Éj, kivette a pipát a szájából, s azt mondta. Hallod, ember, te unott leeső! Aztán visszavette a pipát, mert lemászni neki kell. Megmérgelte magát az ember fenn a fa. Éj, magának igen sok az ideje. Maga mit mind üzi az eszit? Tan háború kéne magának. Ezt azonban nem mondhatta a végig, mert háromszor látta meg az eget, kétszer a földet. Így tehát honyott esett. Utána jött a fűrész. Repült utána az öreg kalap, mint egy nagy ülű madár. De még életet talált a gazdájába. Éj, gondoltad az ember, hogy még szuszogott. Ha ez az ember, ha tud egyet, tud mást is. De ennek igaza lett. Hé, mióta töprénkedőt, mikor jöv el halálom órája? Ezt amíg azt is meg tudja mondani. És mint korábban a feleségéjét, most a maga lábát kapta a nyakába, és iszkiri a huszár után. Álljon csak meg, legyen olyan szíves. Magának igazza lett. Maga egyet tudtan, tud mást. Mikor jöv el halálom órája? Na, a huszár gondolta, valami pagocsát elindít. Már olyat löttyent a deci a fejbe. Kivette a pipát a szájából, s azt mondta, mikor a lovad harmad fingik. Ej, jobb bizony, elég boly, mert szokassa azonnak. Így gyötrődött a műkemberünk. S ment vissza-vissza bódorgott. Valami tűzifát hant fel a szekerbe, csak né, tessék, lássék. Egyet rittyentett a lónak a füle közzi. S az, mint másszor, most ez pakkantott egyet hátul felől. S avval nem a lelkit lehelte ki. Hé, ez egy. Erről hova leszokja? Mondja neki, és felmerett a hüvelykújja, hogy ez már egy. Már csak négy ujja volt, hogy az ostort magához szorítja. Éj, mit csináljunk, itt nem maradhatunk. Esmént odavágott a paripához. Na, az megint pakkantott egyet. Elbízó kettő, itt már a nagy baj van. Ekkor a szeker felakadt egy kőcsompóba. Ejába dörüszlődött, a tengelye körül a kerék. Nem volt ura, hogy elé-felé menjen. Mit csináljunk, nem maradhatunk itt. Helyezz a csapintott a lóhoz, az es pakkantott harmadszor. És mivel az emberünknek ott pakkantott harmadszor, és mivel amik emberünknek volt egy nagy veselehűlési felpárolgása, az őt elévette volt. Felfutott a hunya alá, maga esett le a földre. Na, akkor én már meghaltam, azt gondolá, s ott volt a földnek porába. Ekkor eszébe jutott az ő keresztátikája. Hé, keresztáti, mennyit elmondta. Kicsi fiam, ügyelj, mert a más világ éppen pontosan olyan kell legyen, mint ez ittné. Felüti a szeme pillája. S háoló, ott van, a szeker ott van az út, a nyárfás. Hé, e kivilágos kivilágra olyan, mint az előző éle. No, né, felállott, más világi cigarettára reagyújtott, szuszogott. Ha akkor ez a helyzet. Arra jött egy lakodalmas menet. Na, gondolta hozzá, a más halottat, biztosan engem es így hozta. Eltipotta a szívarat, s megtisztelte őket. A jóisten adjon örök világosságot mind a anyuknak. Ha lesett a lakodalmas nép, hogy mit is akarna ez az ember itt, de még elébb elévevé, s jól megszaggaták a haját, jól megdöngeték innet onnat, úgy felütték az állát neki, az orra menetet vágott szinte a hátába. Ekkor azonban még azt gondolta más világ, azonban mikor gagyáját lerángották, s a négy előostorval hátul elkenyegeték magyar miskáson.
Azt gondoltátok, ez a világ lehet. Hozament, s az asszonyának kezibe ostort adott. Ide hallgass, azt mondta. Akármelyik halálomból, ha meghalni találnék, egyebet ne csinálj. Gogyámot rángosd le, s itt hátul fel kenyegesen evelné. Biztosan feltámadok. Hát ezért olyan roppant nehéz húszárnak lenni olyan világba, hol az emberek a fát magik alatt vágják, halálukat három lófingban rettegik, s a húsvétjük csak ostornak nyeliben van. Ez a vége, kutyorodjatok melléje, mese hátra, magam elére, mese általába kosárba, magam általába pohárba.
Őstele pojtás, po-po-po-po-porod, míg ki nem ázik a fogod. Így járok ki mindig, bo-bo-bo-bo-bort iszik, míg a temetőben nem viszi. Így járok ki mindig, bo-bo-bo-bo-bort iszik, míg a temetőben nem viszi.
Kis turizja.
Most 43 esztendős. Akárhogy is nézzük, ez azért az élet fele. Legjobb esetben is tervezni kell a jövőt.
Több tervem van. Tervem például a félbehagyott munkáim befejezni. Idős embereket, jó nótafákat végigfaggattam, hogy miért énekelnek, és mikor szép az éneklés. És ebből a sok vallomásból kirajzolódott a hagyomány zeneesztétikája. Nagyon árnyalt, nagyon költői nyelven, nagyon sok az irodalmi nyelv számára ismeretlen szóval. Ezeket a vallomásokat már egy könyvbe tömörítettem, az a címe, hogy Bú hozza, kedv hordozza. A második kötetet szeretném már végre készen látni, ebben nagyon sok a szótár, dalolással kapcsolatos kifejezések szótára. Vas megyétől Moldváig, Zobortól Délvidékig. Például arra, hogy énekelni több mint 120 igém van, és az mindegy-egy árnyalata annak, hogy énekelni. Tudomásom szerint ilyen kutatás a nemzetközi porondon sem történt. Hát ezt már szeretném asztalra tenni, de ehhez egy fenék kellene még. Így, hogy futkosok, ezt nehéz befejezni. Egy másik az egy csuvas kötet, csuvas nép költészetéből egy válogatás, amit magam igyekeztem átültetni, hát 170 dal van benne, és 20 mese. Egy CD-t fejeztem most be, az a címe, hogy Kőkertben Lilium, és ebben a magyar millenniumot szerettem volna a magam műfajában megünnepelni, dallal és mesével. Későbbi terveim összegyűjteni magyar nyelvterületen az állathívogató terelőszavakat, és azokat a kiáltásokat, amelyeket főleg hegyvidéki emberek, főleg a gyimesi csángók, mikor egyik hegyoldalról a másikra átkiáltanak, nagyon zeneien, nagyon szépen végeznek, még mind máig. Tehát a éneklés előtti állapotot, a kiáltást, a hívószót, a terelőszót, hát ezekre nagyon kíváncsiak vagyunk páran.
A magánéletében?
A magánéletemben tervem, hogy eljussak a nagyobb gyermekeimhez is, mert most egyelőre csak a lábnyomukat látom otthon, vagy a bicikli nyomukat. Mindig, ahova beteszem a lábam, onnan futnak ki. Hát olyan kis kamaszfélék. Ez például nagy tervem.
Soroljuk fel őket.
István 13 éves, Kati 11, lassan 3 éves lesz, hát 2,5 éves Mihály, és Márton 10 hónapos.
Lesz még testvérük?
A terveim közt ez nem szerepel.
És a felesége tervei közt?
Ő is most egy kicsit pihenni vágyik, mert ez az utóbbi kettő, ez nem hagyja aludni, úgyhogy 2,5 éve éjféltől reggel 7-ig, olyan 3-4-szer. Ébresztik, és nincs esélye, hogy visszafeküdjön nappal. A 4-ből 1-et sem terveztünk. Így tehát, ha még jön, az is tervezés nélkül fog jönni. Nagyobb ajándék úgy sincs mindenek a gyermekek.
Elszaladt az aranybúja, de nem szól már a csengő rajta. Csak egy maradt a korámba, az is beteg. Én is vagyok olyan gólyás, nem járok a gátom, mint más. Sorban legel az én gólyám, aranyos drága vég. Kinek szántom a fődemet, egyre onnat várunk elédemet. A debédem csak szerelem, gyere babám, fogyasd
Névjegy. Berec András mesemondóval Ungvári Ildikó beszélgetett. A portréműsor 2000-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben november 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alócsog literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Reklámot hallottak.